Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió regionális hírei következnek. Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Országos elsősegélynyújtó versenyt rendeznek Miskolcon. Idén is nekilátnak a folyók tisztításához a PET kalózok. Közigazgatási konferenciát tartanak 60 várossá válásának 80. évfordulója alkalmából. Befejeződött a Városi Szociális Szolgálat Központi Épületének felújítása Nyírbátorban. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Megrendezték az 53. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabolyh-Zemplén vármegyei fordulóját Miskolcon. A Magyar Vöröskereszt tevékenységei között kiemelkedő fontosságú az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek minél szélesebb körben történő megtanítása és a humanitárius szemléletmód terjesztése. A versenyt ötfős iskolai vagy közösségi csapatok részére hirdették meg, 3 kategóriában. Az eseményen az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófa Védelem, a Toborzó Iroda és a Miskolci Drogambulancia Alapítvány is jelen volt. A részletekről Gubert Roland, a Magyar Vörös Kereszt Borsodabolyh-Zemplén vármegyei szervezetének a vezetője tájékoztat.
Ez az 53. felmenőrendszerű országos elsősegélynyújtó verseny. Ez azt jelenti, hogy nem 53 évvel ezelőtt volt az első, mert voltak évek, amikor ez kimaradt bizonyos okok miatt, például a Covid is ilyen volt. Úgyhogy valóban egy nagy múltú versenyről beszélünk, és így 53 alkalommal, vagy hát több mint 55 évvel a kezdés után ez még mindig népszerű, ez egy nagyon fontos dolog. Egy olyan lehetőség a fiataloknak, a csapatoknak, és nyilvánvalóan az oktatási intézményeknek, ahonnan érkeznek, ahol egyfajta gyakorlati versenyről van szó. Sokat készülnek nem mondhatom a gyerekek, mert van felnőtt csapat is, tehát a fiatalok, felnőttek nagyon sokat készülnek több héten át, ők egy összeszokott csapat, akik akár tömeges balesetnél vagy tömeges kárhelyen is összeszokottan szakmailag helyesen tudnak ellátni bizonyos sérüléseket, megbetegedéseket. Ez azért fontos, mert ők nem csupán megtanulták, az is egy nagyon fontos, hanem konkrétan gyakorlatilag készségszintre fejlesztik azokat az elsősegélynyújtásban fontos fogásokat, amivel életet lehet menteni. 18 csapatunk van ma szerte a megyéből, gyakorlatilag minden nagyvárosból, mindenhonnan érkeztek csapatok, általános iskolás, gyermek, középiskolás, fiatal és felnőtt kategóriában zajlik a verseny, és aki itt majd győz, ez ugye egy megyei forduló, tehát a kategóriánkénti első helyezettek, ők az országos döntőre jutnak, ez pedig szeptemberben lesz majd Győrben. Egy körpályáról van szó, tehát 11 állomásos körpálya. Körpályán haladnak végig, tehát egész nap elfoglaltak a csapatok, nem egymásra várnak, hanem a körpályán haladnak végig. Ebből nem mindegyik elsősegélynyújtó kárhely, mi így hívjuk. Összesen 4 olyan kárhelyszín van, ahol elsősegélynyújtó tudást kell bemutatni, a többi állomás, vagy a többi helyszín az pedig vagy valamilyen szabadidős, vagy valamilyen érdekes dologról szól. Ilyenkor mindig a Vöröskereszt partnerei is itt vannak, gazdasági társaságok, egyéb alapítványok, például Drogambulancia Alapítvány, Katasztrófavédelem, de a Mi Víztől, ERV-től, Szeletaparktól nagyon sok partnerünk itt van, és ő valamilyen bemutató állomás, vagy valamilyen érdekes feladatokat kell, hogy lazítsanak egy kicsit a csapatok a kárhelyek között, ez ezért van, illetve így egy egész napon át tartó elfoglaltság van a csapatoknak, nem arról van szó, hogy ők itt valaki unatkoznak, és nagyon gyorsan egymás után meg kell csinálni 4 kárhelyszínt, hanem azért jobban összeszokottabban, rutinosabban tudnak végighaladni a versenypályán. mindig egy visszatérő feladat, mint ahogy ugye, aki vizsgázik is, mert gépjárművezető szeretne lenni, van most már ugye újraélesztési feladat, tehát az mindig egy visszatérő. A többi feladat pedig mindig olyan általános dolgot dolgoz föl, ugye itt nagyon sok imitátorral dolgozunk, nálunk az egy külön, hát nem azt mondom, hogy szakma, de egy külön olyan önkénteseink van, akik ők is nagyon sokat készülnek a versenyre, hogy élethűen tudják eljátszani a sérüléseket, és ezen kívül, az újraélesztésen kívül olyan általános megbetegedések, sérüléseket játszanak el, amelyek bárhol előfordulhatnak az iskolákban, otthonunkban, tömegközlekedésen, az utcán. Itt gondolhatunk akár a daráscsípéstől egészen komoly, akár vérzésekig, nyílt törésekig, számos olyan, de megszokott és előforduló eseménnyel, kárhelyszínnel találkoznak. Mi azt valljuk, vöröskeresztesek, hogy az első segítést mindenkinek meg kell tanulnia, vagy meg kellene tanulnia. Ezért nagyon sokat teszünk, külön hősképző programsorozatunk van, gyakorlatilag ha vöröskereszt bárhova kitelepül, hogyha vagy véradás van, vagy valamilyen elsőségi nyújtó bemutató, vagy a kettő együtt. Egyrészt ugye ez az egészségfejlesztésnek, egészségvédelemnek az elsőségi nyújtás, ez egy nagyon fontos alapja. Gondoljunk csak bele, hogy otthon is bármikor előfordulhat egy olyan esemény, amikor nekünk kell a leghiggadtabbaknak lenni, és ott szakszerűen addig, amíg a mentőszolgálat ki nem ér abban a 10-15 percben nekünk kell ott helytállni, vagy például meg kell kezdenünk az újraélesztést addig, amíg egy pár perc alatt kiér egy magasabb rendű egészségügyi egység a mentőszolgálattól. Úgyhogy ezért ez nagyon fontos, és ezért nagyon sok ilyen programunk van, és talán az egyik legnépszerűbb program a verseny, ugye a fiatalokat a verseny, a versenyeztetés, ez egy olyan fajta motiváció, ami mindig jobban be lehet őket vonni.
Idén is nekilátnak a folyók tisztításához a petkalózok. Júniustól szeptemberig a Tisza folyó, a Tiszató és a Bodrog folyó felületéről igyekeznek majd összegyűjteni a hulladékot. A programok versenyszerűen zajlanak, edukációs céllal, melyben idén is minél több fiatalt bekapcsolnak majd. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár minden évben részt vesz a programon, melynek véleménye szerint továbbra is szemléletformáló hatása van.
Egyszer sok évvel ezelőtt a legnagyobb fiammal a Felső-Tiszán vízitúráztunk, és utolértük a petkupásokat, beszélgettünk velük, és nagyon megragadott minket a hangulat, és a következő évtől kezdve tulajdonképpen stabil résztvevői lettük a petkupának. Ez szerintem Magyarországnak az egyik legnagyszerűbb környezetvédő rendezvénye, mert nem elméletben mondanak itt mindenfélét az emberek, hanem itt nekiállnak, és tényleg keményen dolgoznak. Ugyanakkor a szemléletváltozásra történő hatásának a petkupának tényleg elképesztő, hiszen óriási kisugárzása van. Én gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy abban, hogy mondjuk Magyarországon itt a egyszer használatos műanyagokat betiltották, hogy itt a PET palackokat visszaváltatóvá tették, ennek a kezdeményezésnek ennek óriási szerepe van, óriási szemletformáló hatása van. Mi is a pille palack fogyasztásunkat az első PET kupa után nagyjából a tizedére csökkentettük, vettünk egyből egy szódagépet, és tulajdonképpen teljesen más szemlélettel álltunk már így családi szinten a fogyasztáshoz. Ráadásul itt ez egy ilyen nagyon nagyszerű hangulat van, nagyon jó az a feeling, amit elkapja az ember. Szerintem egyébként ez a Petkup, ez Magyarország első számú ilyen marketing tananyaga kellene, hogy legyen, hiszen bárkinek ezt elmesélni nem nagyon lehet, és nem is lehet megérteni azt, hogy ez a munka, ezt hogy lehet rávenni az embereket, hogy ezt önkéntesen csinálják. Tehát ez a munka, hogy itt leírjam azoknak, akik ezt nem csinálták még soha, azzal kezdődik, hogy a legtöbb szemét az nem a vízen úszik, hanem az ártérben van lerakva. Ezt úgy lehet megközelíteni ezeket a helyeket, hogy megkiköt a kenu, akkor kiugrik a ott lévő ember a iszaba, ott egyből elmerült zombik, akkor nagy nehezen sikerül úgy kérni, hogy nem veszti el a cipőjét, vagy hogyha elveszti, akkor kibányásza ott a sárból, akkor elér a első, a következő akadályhoz, a csalámmezőhöz, közben egyébként már akkor jönnek az első szúnyograjok, ezen a 3-4 méter csalánon keresztül vergődik az ember, utána jön a bozótos része, rengeteg pókháló, valami jön a szembe szájba, és akkor megkarcolja az ember, és amikor végre ezen mint túl van, akkor lehet találni ilyen hatalmas szemétlelőre helyeket, tehát van, hogy egy helyen több csapat olyan 150-200 zsák szemetet is össze tud szedni egyetlen egy helyen, tehát néhány 10 méter alatt, és akkor az ember olyan szemeteket gyűjt, amit egyébként normális esetben biztos, hogy hát a kezében nem fogna a év másik 360 napján, és itt mivel verseny van, akkor játsszák, és ehhez a céges csapatok azok nagyon komoly nevezési díjat is fizetnek mindezért, mert ezeket a szemeteket, amiket összegyűjtünk, ezeket fel is kell dolgozni, és tulajdonképpen a csapatok még ezt is kifizetik.
közigazgatási konferenciát tartanak a 60-i Lajos Múzeumban a település várossá válásának 80. évfordulója alkalmából június 13-án. Kökény Ferenc történészt, a múzeum igazgatóját kérdezzük.
Előnyökkel járt ez, nyilván nem véletlenül tárgyalták ezt. Igen. A koriban. Milyen előnyökkel járt ez, hogy mindenáron mondjuk szerették volna, hogy legyen egy ilyen a konstrukciója, mert nyilván előnyei. Igen. Vannak.
Így van, hát annyi, hogy gyakorlatilag a bizonyos hivatalok, közhivatalok már működtek 60-ban, két világháború között is, tehát az államrendőrséget említettem, adóhivatal, katonai kiegész, hadkiegkor járásbíróság, tehát működtek már olyan irányítási funkciókkal rendelkező hivatalok, amelyeket nem kellett létrehozni, plusz kibővíteni, és azokat helyiekkel nyilván, helyiek dolgoztak, helyiekkel bővítik ki, nem kellett megyei különadót fizetni, akkor volt egy ilyen, ami várostól, vagyis a településtől elvitt pénzt, hanem annak a pénznek itt jobban megvolt a helye, ráadásul a képviselőtestületnek a létszáma is nőtt, vagyis
tehát önállóan választhatnak
így vezetőt? Így van, így nagyon-nagyon fontos, hogy a vezetőt, tehát a polgármestert, és fontos a tisztviselőket itt választják meg. Nem kell hozzá a megye, tehát tényleg, ha úgy fogalmazok, egy nagyobb szabadság, egy önkormányzatiság, és a képviselőtestület tagjai, az itt dolgozók, akik a hivatalokban dolgoznak és eljárnak az itteni lakosok ügyében, tehát ismerik a problémákat, ismerik a megoldást, tehát ez egy folyamat, amit előbb-utóbb nyilván a lakosság is pozitívan tapasztalt, és a hátrány az, hogy költséggel jár mindez.
De erre azért jobban odafigyeltek mondjuk a feljebb valók, hogyha valaki létrehozott egy ilyen apparátust?
Így van, ilyen menete volt, hogy a város képviselőtestülete 22-én megszavazta a várossá. Város, ez nem azt jelenti, hogy város lett, az csak egy döntés volt, és aha. Ilyenkor fel kell, az volt a menet ennek a folyamatnak, hogy a megyei alispánhoz és főispánhoz fel kellett terjeszteni, de ők a felterjesztés előtt már a belügyminisztériumnak elküldték, sőt, küldöttség is ment a belügyminisztériumba, de elment gyakorlatilag a döntésnek a ténye, és hogy kérnek határozatot róla az alispánhoz, és a főispánnak pedig véleményezési lehetősége volt. Mindenki támogatta, az alispán is, a főispán is támogatta, kialakult egy egységes front, pozitívan értelmezve.
Konszenzus,
így van, hogy 60 elő kell mozítani.
Befejeződött a Városi Szociális Szolgálat központi épületének teljes felújítása Nyírbátorban. Ez a már lezárt projekt mintegy 300 millió forintból valósult meg. A városban ebben az évben még további projektek is indulnak, leginkább Európai Uniós forrásból. A részletekről Máté Antal polgármestert hallják.
Ami a befejezéséhez érkezett, az a szociális szolgálat épületének a teljes felújítása, ott a költözés előkészületi munkái zajlanak jelenleg. A várutcai épület az teljes egészében megújult, és egy új környezetben várjuk az ellátottakat, a rászorulókat, az időseket, a betegeket. Szóval ez már egy befejeződött projekt. Ez nagyságrendileg egy ilyen 300 millió forintba került. A fürdő a nagy projektünk, aminek a felújítása folyamatos, jelenleg is zajlik, új jogszabály változások vannak, és igazítanunk kell a fejlesztéseket a jogszabályváltozásokhoz is. Ott egy nagyon szerencsés helyzet van, hogy még be se fejeztük az egyik uniós projektet, és a napokban nyertünk egy újat, közel 1 milliárdos beruházást, így összességében az elmúlt években nagyjából 2 milliárd forintot fogunk saját erőből és uniós forrásból a fürdőre fordítani, úgyhogy egy nagy ránc felvarráson esik át a fürdő, és itt nagyon fontos, hogy új szolgáltatások, új kínálat is megjelenik. Az élhető település projektje, ez közel 900 millió forint. Ennek két nagy része indul most, két fontos elem, az egyik a zöld felületfejlesztés, itt a városban, a városközpontban a bankudvar területe, és a lakótelepi részen a fáji lakótelepen is zöld felületfejlesztés, és a másik ilyen nagy szelete az szintén indul, az pedig a csapadékvízhálózat rekonstrukciója. Arról régóta tudunk, hogy komoly gondokkal, kihívásokkal küzdünk, úgyhogy ez egy régi problémát fog orvosolni. Mind a két beruházás elméletileg évvégéig megvalósul.
Már szerkezetkész az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi szervezetének új, egyedülálló nagygolyós lőtere. A föld alá helyezett 50 méteres betoncső és a hozzátartozó elektronika több mint 80 millió forintba került. a létesítményt a vizsgáztatáshoz is szeretnék majd használni a hivatalos vadászok. A részletekről Fazekas Gergelyt, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi szervezete titkárát hallják.
Vadászaink tudnak kicsit gyakorolni, el tudják végezni a fegyvernek a belövését, és lehetőség szerint ezt úgy tudják megtenni, hogy teljesen függetlenül mindenféle időjárási körülménytől, hiszen a kültéri lőtereken, amelyekből van néhány a megyében, ez nagyon komoly gátló tényező, hogy amikor fúj a szél, hideg van, szakad az eső, nyilván kellemetlen kint lenni, egyébként meg egy hosszabb távú lövésnél magát a lövedéknek a röppáját is befolyásolják ezek a környezeti tényezők, és ezért szeretnénk egy olyan lőteret, ahol ezeket ki lehet küszöbölni. Erre készültünk tudatosan és tartalékoltunk rá, másrészt az Országos Magyar Vadászkamara támogatásával. Nekik van egy, az Országos Magyar Vadászkamarának van egy belső pályázati rendszere, ahol kimondottan ilyen jellegű fejlesztésekre lehet pályázni. Itt sikeresen pályáztunk összesen egy 40 millió forintot, és közel ennyit még hozzátettünk mi magunk is. Ahhoz, hogy eljussunk addig, hogy most, ha úgy tetszik, szerkezet készen megvan a lőtér. Ami még híja van, azok már olyan jellegű beszerzések, illetve szerelések, ami készen megvehető. Tehát olyan elektronikai eszközök, olyan golyófogó, belövőpad, állvány, ami létezik, meg kell venni. Ez a lőtér az nem létezett, ilyen nem volt csak a mi elképzelésünkben, illetve a vezetőség elképzelésében, hogy egyszer majd lesz ilyen, és gyakorlatilag itt az volt a néz, hogy nulláról mindent végig gondolni, és összerakni, felépíteni, hogy mi hova kerüljön és hova menjen. Amikor kiásták itt az 50 méteres árkot, találtunk benne 4 darab földkábelt, egy gázcsövet, meg 2 vízcsövet. Na most ezzel például nem számoltunk, hogy itt ilyesmi is lehet, és hát még számtalan egyéb izgalmak is voltak közte. De ezeken már túl vagyunk, hál' Istennek a nehezén túl vagyunk, úgyhogy remélem, hogy a megye vadászai ezt majd tudják eredményesen használni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton napos idő várható általában kevés felhővel, csapadéknak kicsi az esélye, de az északnyugati északi határ mentén egy-egy záporos, zivataros góc előfordulhat. A délnyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A maximum hőmérséklet 30 és 36 fok között várható szombaton. Nyugaton lesz alacsonyabb a csúcsérték. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 6-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, mai adásunk tartalmából. Pedagógus nap alkalmából a belügyminiszter által odaítélt kitüntetéseket adott át Wagner Ákos polgármester az Egri Városházán. Folyamatos napirendi téma a sárospataki közlekedés helyzete, a forgalomtechnikai anomáliák és a parkolási gondok. Pedagógusokat köszöntött az Egri tankerület vezetősége a líceumban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Pedagógus nap alkalmából Wagner Ákos Eger megyei jogú várospolgármestere kitüntetéseket adott át a mai napon a Városházán. Pedagógus szolgálati emlékérmet azok kaphatnak, akik köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, és legalább 25 éven keresztül a gyermekek nevelése érdekében tevékenykedtek, kiemelkedő munkát végeztek, és a több évtizedes áldozatos munka után most fejezik be aktív pályafutásukat. Kitüntetésben részesült dr. Bótáné Ludvig Zsuzsanna, a Szivárvány óvoda Eszterlánc tagovodájának óvodapedagógusa, Nagy Tamásné, a Benedekelek óvoda igazgatóhelyettese, Juhász Katalin Ágnes, a Szivárvány óvoda Eszterlánc tagovodájának óvodapedagógusa, valamint Gály Judit, a Benedekelek óvoda igazgatója, Eger megyei jogú város alpolgármestere. Most Wagner Ákos polgármestert hallják.
Ez az esemény minden évben lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetet mondjunk azoknak, akik életüket a nevelés, az oktatás, a jövő nemzedékének formálásának szentelték. Hogy felidézzük akár a saját életutunk meghatározó tanítóit, tanárokat, akiknek oly sokat köszönhetünk, akik egyengedték az utunkat, akik példával jártak előttünk. Hiszem, sőt tudom, hogy a pedagógus hivatás több, mint munka. Ez elhivatottság, kitartás, türelem és mindennapos odaadás. Nem csak tudást adnak át, hanem példát is mutatnak az emberségből, tisztességből, szeretetből. Különös öröm számunkra, hogy ezen a napon adhatjuk át a pedagógus szolgálati emlékérmet azoknak, akik legalább 25 éven át dolgoztak a köznevelés területén, és most, hosszú áldozatos munka után befejezik aktív pályafutásukat. Ez az érem nem csupán egy kitüntetés. Ez jelképe annak a több ezer megtartott órának, gyermekek százai, ezrei mosolyának, kíváncsiságának, amelyekből az életük mindennapjai álltak. Az évek alatt nem csak tanítottak, hanem neveltek, vezettek, bátorítottak, és egészen biztos vagyok abban, hogy sok-sok gyermek szemében példaképek voltak. Az önök lelkiismeretes munkájának nyomát viseli megannyi emberi sors. És tudom, ez a legnagyobb elismerés, amit pedagógus kaphat. Sokak nevében mondok ma köszönetet a végtelen türelmükért, a sok éven át tartó odaadásukért, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a jövő nemzetékei okosabban, bátrabban és talpra esetten indulhassanak útnak az életben. Már most aktív pályájuk végéhez értek, hatásuk tovább él, diákjaikban, kollégáikban, az iskolák falai között. Szívből gratulálok és kívánom, hogy nyugdíjos évek hozzanak örömet, egészséget, pihenést és sok szép emléket.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem díszterme adott otthont az Egri Tankerületi Központ ünnepélyes pedagógus napjának a mai délutánon. Az ünnepi műsor nyitányaként az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium előadását tekintették meg a résztvevők. Majd Ballagó Zoltán, a tankerület vezetője köszöntötte a pedagógusokat, és adott hálát hivatásukért és elkötelezettségükért.
Nagyon fontos eseményre fog sor kerülni a mai napon, pedagógus napot ünneplünk. Minden évben megtiszteljük pedagógus kollégáinkat azzal, hogy egy ünnepélyes vendégfogadás keretében megemlékezünk az ő munkájukról, illetve köszöntjük azokat, akik közülük is legkiválóbbak, és hálával és tisztelettel gondolunk az ő mindennapos szorgalmas munkájukra. Az Egri Tankereti Központ már 8. alkalommal rendezi meg hagyományos pedagógus napi ünnepségét itt a liceum dísztermében. Ezen a napon különböző díjazásokra is sor fog kerülni. A nyugdíjba vonuló pedagógus kollégák pedagógus szolgálati emlékérmet vehetnek át, illetve az Egri Tankereti Központ 8 évvel ezelőtt alapított különböző díjakat, kitüntetéseket, így az Egri Tankereti Központ kiváló pedagógusa díja átadására kerül sor, illetve az Egri Tankereti Központ kiváló dolgozója cím átadására. Az előzőt 11 pedagógus fogja megkapni, a kiváló dolgozót pedig 3 technikai dolgozó. Az Egri Tankereti Központ illetékességi terület Heves-Már vegye keleti járásaira terjed ki, a Bélapátfalvai, az Egri, a Fizessabony és a Hevesi járásban. Egyetlen egy intézményünk van, amely megyei illetékességgel működik, ez a Heves-Már megyei pedagógiai szakszolgálat. Rajta kívül még 34 köznevelési intézményünk van, ebben a 35 intézményben összesen közel 2000 alkalmazott dolgozik, ebből a 2000-ből közel 1400 a pedagógusoknak a száma. A diákok száma, a tanulók száma pedig meghaladja 11 000-et, 11 300 körül.
Folyamatos napirendi téma a sárospataki közlekedés helyzete, a forgalom technikai anomáliák és a parkolási gondok. Az új városvezetés már a ciklus elején kerekasztal beszélgetésre hívta az illetékes szervezeteket, hogy megoldást keressen a nap mint nap tapasztalható problémára. Most Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Nincs olyan év, amikor ne kerülne napirendre Sárospatakon a forgalmi rend megreformálása. A településen ugyancsak egy olyan kereszteződés van, amit lámpa irányít, annak jelenlegi beállítása mind a reggeli órákban, mind pedig a délutáni csúcsban jelentős gondot okoz a városban közlekedők számára. Időről időre felröppen a körforgalom kialakításának kérdése is, ám a kereszteződésbe érkező utak iránya és beérkezési szöge miatt nem lehet egy hagyományos körforgalomban gondolkodni. Különféle tervek és megvalósíthatósági tanulmányok születtek a témában, például egy egyetemen a hallgatók vizsga munkája is a pataki körforgalom tervének elkészítése volt, mert kíváncsiak voltak rá a mérnökök, hogy a fiatalok innovatív gondolatokkal hogyan terveznék meg a kereszteződést. A történet természetesen több szereplős, ugyan a városban található az út, de a Magyar Közútkezelő a fenntartója, így az ő jóváhagyásuk és anyagi bázisuk is szükséges a körforgalom megépítéséhez. Dr. Farkas Szabolcs, a város új vezetője, első megoldandó feladatai közé helyezte a település forgalmi helyzetének javítását, amely ügyben találkozót hívott össze, melyen részt vett a hivatal műszaki osztálya, közterület felügyelője, a rendőrség és a Magyar Közút munkatársa. Ha azonnali megoldást nem is, de a fennálló probléma megvitatását elkezdték, mondta el a polgármester.
Évek óta, vagy talán már egy évtizede probléma a rendőrlámpás irányítás, a forgalmi irányítás, felmerült körforgalom telepítésének a kérdése. Azt látjuk, hogy komolyan anomáliák vannak Bodroghalászból, illetve a Kispatak felől érkező autós forgalom kapcsán, ezért kezdeményeztem azt a kerekasztal beszélgetést, ahol erre valamiféle megoldást tudunk találni.
Ciráki Zsolt, a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetője, a település parkolási gondjait összegezte a találkozón, melyben a rendőrség hathatós munkáját kéri továbbra is. Véleménye szerint itt az ideje a drasztikusabb büntetéseknek, mert annyira leromlott a közlekedési morál az utóbbi időkben, hogy ez nagyban hozzájárult a kialakult parkolási helyzethez. Nyilván fő gond a gépjárműállomány évről évre emelkedő száma is. A zempléni kisváros útjait és parkolóit nem ilyen számú gépkocsi forgalomra tervezték. Fontos a közlekedő gondolkodásának és gépjármű használatának átformálása is, de ugyanilyen fontosságú a megfelelő parkolási rend megtartatása is. Emellett hangsúlyozta a település vezetésének jövőbeli terveit, melyben földfelszín alá épített parkolóházak kialakításában gondolkodnak. Ciráki Zsolt irodavezetőt hallják.
Érvényt kell szerezni a közlekedési szabályoknak Sárospatakon, mert sajnos a közlekedési morál az utóbbi időkben jelentősen romlott, gondolok itt a szabálytalan parkolásokra, a szabálytalan megállásokra, a tilosban való megállásokra, mely mind akadályozzák a forgalmat, és komoly veszélyt jelentenek itt a közlekedés biztonsága szempontjából. És ha már a parkolásokat említjük, akkor nem csak a szabálytalan parkolásra, hanem parkolóhelyek kialakításával, parkolók számának bővítésével is szeretnénk javítani ezen a helyzeten, sőt a jövőbeni beruházásoknál is célt fog jelenteni adott esetben parkolóházak építése, hogy értékes területek beépítése esetén meg kell vizsgálni azt, hogy a terület alá lehet-e parkolóházakat építeni, ezzel is segítve a parkolási gondokon.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
14. Leó pápa és Vlagyimir Putyin telefonon beszéltek egymással, erősítette meg a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni. A telefonbeszélgetés június 4-én délután volt, és a pápa azt kérte, hogy Oroszország tegyen a békéért. A telefonbeszélgetés során a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseken túl számolt be Matteo Bruni, különös figyelmet fordítottak az ukrajnai helyzetre és a békére. A pápa felszólította Oroszországot, hogy tegyen a béke érdekében, és hangsúlyozta a párbeszéd fontosságát a felek közötti pozitív kapcsolatok kialakításában és a konfliktus megoldásának keresésében. Ezen kívül szó esett a humanitárius helyzetről, a szükséghelyzetekben a segélyek nyújtásának fontosságáról, a foglyok cseréjére irányuló folyamatos erőfeszítésekről és Zuppi bíboros etéren végzett értékes munkájáról. Mintegy 300 ezer zarándokot várnak pünköst szombatján az idei csíksomjói búcsúba, amelyre a gyalogos zarándokok védelmében útlezárásokkal és biztonsági intézkedésekkel készülnek a szervezők. Adománygyűjtést is hirdettek a háromszéki árvízkárosultak megsegítésére. Tájékoztattak sajtótájékoztatón tegnap. A csíksomjói kegytemplom előtti téren tartott sajtótájékoztatón Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója emlékeztetett, hogy a csíksomjói szűzanya hazavárja gyermekeit, és azt kívánta a zarándokoknak, úgy jöjjenek Csíksomjóra, mintha hazajönnének, minden körülmény adott, hogy jól érezzék magukat. Elmondta, szombaton az ünnepi szentmise 12 óra 30 perckor kezdődik a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyerekben, a hármas halomoltárnál. Ezt 11 órától ünnepélyes rózsafüzér imádság előzi meg. A szentmisét Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek mutatja be. Az ünnepi szónok György Alfréd, Csíkszentdomokoson született, jelenleg Nyíregyházán szolgáló Kamillianus szerzetes lesz. Az idei pünkösdi búcsú mottója a néhai Ferenc pápa által meghirdetett jubileumi szentévhez alkalmazkodva a remény zarándokai. Péter György, a gyulafehérvári Karitász ágazati igazgatója bejelentette. Az idei búcsúra gyűjtést hirdettek a háromszéki árvízkárosultak számára. Így a zarándokok segíteni is tudnak bajba jutott embertársaiknak. Több ponton lesz lehetőség a pénzbeli adományokat átnyújtani, valamint plakátok is lesznek, melyeken a QR kódot leolvasva mobiltelefonon is lehet adományozni a gyulafehérvári Karitász számlájára. A katolikus Karitász a székelyföldi árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel azonnali segélyprogramot és adománygyűjtést hirdetett, és kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon az általa biztosított 2 millió forint értékű gyors segélyhez. Hívhatják a 1356-os adományvonalat, hívásonként 500 forinttal támogatják ezzel a károsultakat, de adományozhatnak online a www.karitász.hu oldalon veszélyhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel, illetve banki átutalással a Karitász központi számlaszámára, amelyet a Raiffeisen Bankban vezetnek. A pontos számlaszám a karitász.hu oldalon található meg. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az árvíz sújtotta Kovászna megyében naponta 200 ember étkeztetéséhez járul hozzá. A háromszéki áradásokban érintett, az otthonukba visszaköltözött családok étkezését biztosítva. Adományt oszt és nagy teljesítményű falszárítógépekkel segít. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a romániai társszervezet irányításával Kökösbács teleken és Nagyborosnyón végez segítőszolgálatot. Kökösbács teleken tábori konyhát állított fel, melyben a máltai munkatársak segítségével napi váltásban önkéntesként érkező szervezetek főzik a 200 adag melegételt. A készételt csomagolják, majd a máltai szeretetszolgálat munkatársai osztják ki a kitelepített embereknek, és szállítják házhoz azok számára, akik a víz lehúzódása után visszaköltözhettek otthonaikba. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 5 tonna tartós élelmiszerből, higiéniai termékekből és fertőtlenítőszerekből álló segélyszállítmánya június 3-án este érkezett meg a helyszínre, melyből egységcsomagokat állítanak össze. Ma mintegy 250 adománycsomagot osztanak ki a rászoruló embereknek. Nyaralási lehetőséget biztosít az árvíz sújtotta, illetve a parajdi bányakatasztrófa miatt érintett székelyföldi településeken élő gyermekeknek a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Rákóczi Szövetséggel és a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségével összefogva. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a távirat irodához eljuttatott közleménye szerint a program összértéke meghaladja a 20 millió forintot. Az együttműködés keretében több turnusban szerveznek nyári táborokat olyan gyermekeknek, akik árvíz sújtotta településeken élnek, illetve olyan településeken, ahol a parajdi sóbánya katasztrófája miatt a csapból is sós víz folyik. Megduplázta a Székelyföld megsegítésére összegyűjtött támogatást a kormány. Az erről szóló kormányhatározatot csütörtökön írta alá Orbán Viktor miniszterelnök. A közösségi oldalára feltöltött videóban a kormányfő azt mondta, szerdán a magyarok 166 millió forintot gyűjtöttek össze Székelyföld megsegítésére. A kormány vállalta, hogy ugyanekkora összeget mellé tesz. Most ez meg is történik. A videóban Orbán Viktor aláírta a kormányhatározatot és ismertette annak címét. Székelyföld megsegítéséhez szükséges kormányzati intézkedések. A több mint 160 millió forint a közmédia Összetartozunk, Összefogás Székelyföldért című egésznapos adománygyűjtő műsorában gyűlt össze szerdán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kedden tartotta nyári rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael Benek érsek, Magyarország apostoli nuncius is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai hálaadó szentmisét mutattak be a Szentatyáért, 14. Leó pápáért Budapesten a Szent István Bazilikában. A püspökök testülete június 3-án ünnepélyes keretek között Pro Cultura Christiana díjat adományozott Reha György képzőművésznek, a Szentendrei Vajda Lajos stúdió alapító tagjának, aki 10 éven keresztül vezette a Székesfehérvári Egyházmegye kortárs művészeti gyűjteményét is. Fekete Szabolcs Benedek püspök úr, a katolikus karitász elnöke beszámolt arról, hogy kritikus árvízi helyzet alakult ki Erdélyben, Kovászna megyében, ahol számos települést öntött el a víz, több száz embert kellett kitelepíteni és jelentős anyagi károk keletkeztek. A katolikus karitász támogatja az árvízkárosultakat. 2025. szeptember 19-e és 21-e között rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, azaz a kattást. Az esemény házigazdája Vác lesz. A fesztivál központi programja a teremtésvédelem, a család és a kultúra mentén szerveződik. Jelmondata, vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg. A püspökök testülete ezúttal is megköszönte mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait támogatták. A Boldogságos Szűz Mária az Egyházanyja emléknapja június 9-én pünköst hétfőn lesz, mely Szent Erzsébet szenti avatásának 790. évfordulója. Ekkor Szent Erzsébet ünnepén Sárospatakon érseki szentmise lesz. 9 órakor fogadják az zarándokokat. A Szent Erzsébet erekéjének kihelyezése és litánia kezdődik, majd rózsafüzért imádkoznak. 9 óra 30 perctől gyóntatás lesz a bazilikában és az udvaron. 10 órakor katekézis tart a bazilikában dr. Dolhai Lajos rektor. 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik, melyet a Szent István Televízió YouTube csatornája élőben közvetít, illetve a Szent István Rádió is közvetíti. A főcelebráns Ternyák Csaba egriesek lesz. Ezután körmenet kezdődik Szent Erzsébet erekéjével. 14 óra 30 perckor dicsőítő zenész szentségimádás kezdődik a bazilikában, majd 15 óra 30 perckor áldják meg a zarándokokat. Csókai Károly jezsuita szerzetes életének 99. évében május 15-én elhunyt. Csókai Károlyt június 10-én kedden 17 órakor búcsúztatják Miskolcon. Ternyák Csaba egriérsek lesz a gyászmise főcelebránsa és a temetési szertartás végzője. Az orgonák éjszakája Boconádon, a templomban június 7-én 11 órakor kezdődik, előadó Kubik Tamás, az egri bazilika orgona művésze és karnagya. Az orgonák éjszakáját Felsőtárkányban is megtartják, szintén június 7-én szombaton 19 órától a Szent Mária Magdolna templomban. Egerben pedig az orgonák éjszakája a Szent Bernát ciszterci templomban lesz, szintén június 7-én 19 órakor. Itt fellép Faludi Zsuzsanna, Vágási Boglárka és Birincsik Gergely. Szentlélek várói ma estet tartanak Sátoraljaújhelyben a hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében június 7-én, pünköst szombaton este. Az összejövetel helyszíne a Sátoraljaújhelyi Szárhegy, Magyar Kálvária tetején lévő Szent István kápolna, ahol 18 óra 30 perctől 22 óra 30 percig tartó összejövetel középpontjában az eukarisztia áll. Emellett Szentlélek hívás és ünnepi szentmise szerepel a tervezett programban. Bővebb információ a hegyközi karizmatikus megújulás közösségi oldalán található. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági rendezvényét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 10-e és 13-a között. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi élmények váltják egymást. A részletes programot megtalálják az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi Szeretet napjára, Torna Szent Andrásra augusztus 17-én vasárnap. Ima közös éneklés előadások lesz a program. A Torna Szent Andrási Árpádkori Iker Szentélyes templom és benne a freskók közül kiragyogó több alakú Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Mindenkit szeretettel várnak. Csepelényi biciklis családi emléktúra lesz. Időpont 2025. június 14-e szombat, indulás 9 órakor Eger, Lajosvárosi Római Katolikus Templom. Program: Makláron a parkban pihenő frissítők fogyasztása, nagytájai maklári hívek csatlakozása, Szihalom Kálvária domb megtekintése, pihenés frissítők fogyasztása, Mezőszemere Mária szobor pihenő frissítők fogyasztása. Kb. 13 órakor Szentmise Eger farmoson a Római Katolikus Templomban, majd itt batyus ebéd lesz. Hazaindulás 15 óra 15 perckor induló vonattal. Érkezés Egerbe 15 óra 52 perckor. A létszám lejelentése kerékpáros jegy megvétele miatt jelentkezési szándékát június 6-áig mindenki juttassa el ronai.zoltan78@gmail.com e-mail címre. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Sinkovics Andrea és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
pihen. Vihar helyén a cédrus illat szinte éget. Az a régi ég szemed színén egyre távolibb és kékebb. Egy sóhaj partra ér, adj egy villanást az arcodból. Adj egy dobbanást a múltamból. Táncolj nekem, táncolj egy dalról, hullámzó partról. Táncolj nekem, s elviszem. Táncolj nekem, táncolj, csak táncolj a víz illatáról. Táncolj tovább egy nyáron át, hívlak képzelettel, álmokkal. Hívlak visszatérő dallammal.
Sportja.
Július közepén immáron 5. alkalommal rendezik meg Cigándon a Városi Stadionban a Cise kupát. Az 5. helyet szerezte meg a bajnokságban a Deac kosárlabda csapata. Magyarországnak fantasztikus vízi adottságai vannak, mondta Révisz Máriusz Tiszabecsen a 3. vízitúra konferencián. Nagyszabású, sportos gyermekprogramra gyűltek össze az alsó tagozatos diákok Kazincbarcikán. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Július közepén immár ötödik alkalommal rendezik meg Cigárdon a Városi Stadionban a Cisse Kupa felkészülési labdarúgó tornát. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is 4 csapat érkezik a bodrogközi városba. A kupa most is nívós lesz, az NB3-as Cigándesén kívül a címvédő korábbi többszörös győztes szatmárnémeti állandó tagja a mezőnynek ezúttal is, mellettük egy év kihagyás után jön a szintén harmadik vonalbeli Putnok, a 4 csapatos mezőny új résztvevője pedig a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Sényő lesz. Az ötödik helyet szerezte meg a bajnokságban a Deac férfi kosárlabda csapata. Pető Ákos vezetőedzőt hallják.
Úgy gondolom, hogy megvolt bennünk a potenciál egész évben arra, hogy akár a legjobbakkal is időszakosan fel tudjuk venni a versenyt. Volt egy olyan pillanat, hogy még akár a 8 beütás is rezgett, úgymond. Itt sokat beszéltünk különböző szakemberekkel, hogy 4-9-10 helyig ez nagyon, nagyon kiegyenített bajnokság. Hozzá kell tenni azt is, hogy a 4. helyen tudtunk végezni a alapszakaszban, azért ez nem csak a mi kezünk volt benne, hanem kellett egy zalaegerszegi botlás is. Én úgy gondolom, hogy közel a maximumot kihoztuk magunkból. Igazából úgy gondolom, hogy apróságon kellett változtatni, mivel furcsa mondani, a vereségeken kívül olyan nagy gond nem volt az együttessel. Kicsit gyorsítottunk a játékon, rotációt egy kicsit átalakítottuk, és szerencsére ez pozitívan csapódott le a csapatnál, és mindenki magáénak érezte még jobban a csapatot, és nagyon jó plusz energiákat tudtak beleadni itt az alapszakasz végén. Nagyon nagy energiákat kellett mozgósítani, hogy odaérjünk. Nem számoltuk a 4. helyre, de hogy az 5. helyre be tudjunk jönni. Viszont utána, az alapszakasz végé után azt is éreztük így a stábban, hogy mivel nagyon ki kellett éleznünk magunkat így az alapszakasz végére, biztos, hogy ez vissza fog ütni majd valamelyik meccsen. Hát álmunkban nem gondoltunk volna, hogy az első hazain. Úgy gondolom, hogy ott abszolút mindenki a tudás alatt játszott, és tényleg mondhatni, hogy betlizett. Ami a jó dolog, hogy egyszerre mindenki, tehát gondoltuk, hogy még egy ilyen nem lesz. De valóban ez a párharcot is meghatározta ez a mérkőzés, de úgy gondolom, hogy magát a csapatot nem szabad csak ez alapján, az egy meccs alapján értékelni. Utána 3 egál meccset játszottunk, amiből egyszer mi jöttünk jobban, kétszer a Zalaegerszeg. Úgy gondolom, hogy amit már említettem is, hogy nagyon közel voltak egymáshoz a csapatok. Itt apróságok döntöttek, pláne úgy, hogy az utolsó mérkőzés előtt, illetve az utolsó hazai mérkőzésen André Williamson egy hát idény befejező sérülés szenvedett, ami nála azért a pályafutás végét is jelentette. Nem feltétlenül azért, mert nagyon komoly volt a sérülés, hanem pont annyi időt hagyott ki, hogy már nem tudott visszajönni a szezonban, illetve ez volt az utolsó szezonja. Nem tudom megfedni utána a játékosokat, hiszen tényleg sokszor jól játszottunk, mindent megtettünk. Nüanszokon múlt, igazából úgy gondolom, hogy a Zalaegerszegben akkor tudtak bizonyos játékosok extrát hozni végjátékokban, illetve olyan játékosok tudtak extrát hozzátenni, akikre nem feltétlenül, nem az, hogy nem készültünk, hanem meg volt, hogy nagyjából mennyit tudnak, és abszolút szerintem a tudásuk felett játszottak bizonyos szituációkban. Alapjából elégedett vagyok, mondom, egy nagyon kicsi hiányérzet van bennem, amiatt a zalaegerszegi egy meccs miatt, de összességében mind a csapat teljesítményével is elégedett vagyok, illetve azok a játékosok, akikben látjuk a potenciált ezekhez a mérkőzéseken. Úgy gondolom, hogy a 4 mérkőzésből 3-at abszolút mi irányítottunk, illetve egyszer Székesfehérváron pedig hosszabbításról sikerült nyerni, ott pedig úgy gondolom, hogy azért, mert nagyon motiváltak voltunk, és élesek voltak a játékosok, és szinte kilátástalan szituáció volt, hiszen 26 másodperc volt hát 4 pontos hátrány, onnan tudtunk hosszabbításra menteni, illetve a hosszabbításból pedig már abszolút szerintem ennyi elfogultságot engedje meg mindenki, nem volt kérdés, hogy mi fogjuk behúzni a mérkőzést.
Pető Ákos beszélt a fiatalokról is, akik kulcs szerepet játszottak a bajnokságban.
Mivel piros csoportban én dolgoztam velük, tehát úgy éreztem, hogy rászolgálnak a bizalomra, és ők náluk is nagyon jól csapódott le, tehát nem úgy vették, hogy na most biztos, hogy érdemtelenül is fognak játszani, hanem motiváltak voltak, és amikor hozzá lehetett tenni, hozzátettek a mérkőzéshez. Kovács Ákos nagyon jó pult volt André Williamson, sőt, voltak bizonyos aspektusok, amivel még többet is tudott hozzátenni, mint Dré. Én úgy gondolom, hogy a következőben az lenne a fontos, hogy nem csak lehetőséget kapjanak, hanem ezt egy-két játékos be is kell építeni a jövő csapatába, hiszen fiatalok, ők a jövő, de nekik is azt tudni kell, hogy most ez egy állapot, hogy fiatalok, tehát szeretném, hogyha ők egy-két éven belül komoly, meghatározó profi játékosok lennének a Debrecen csapatában. Ami biztos, hogy az André Williamsonnál visszavonult, tehát az ő helyére biztos, hogy kell majd játékost keresnünk, illetve itt azért is talán kevesebb a hír vagy a hang velünk kapcsolatban, hiszen több játékosnak is élő szerződése van még. Gondolok itt a Pongó Mátér, a Mócsán Bálint, tehát ők biztos, hogy velünk fognak jövőre is dolgozni, illetve többiekkel is, akivel hosszabbítás van, most folynak a tárgyalások, illetve valakivel már volt is megegyezés, ennyi, hogy itt a hivatalos oldalunkon nem szeretnék elébe menni a dolgoknak, tehát ott mindent meg fognak tudni. Természetesen dolgozunk, tehát úgy gondolom, hogy légiós fronton azért lehetséges változás, de a többiben viszonylag kevesebb. Most még folyamatban van a jövői versenynaptár. Úgy gondolom, hogy augusztus 11-én hétfőn fog elkezdődni a felkészülés. Várunk, hogy itt szeptember utolsó hétvégéje, vagy október első hétvégéje lesz a rajt. Természetesen most nyáron válogatott program is van, hiszen a válogatott világbajnoki előselejtezőt fog játszani, tehát egy kicsikét most a nyári program ez alakíthatja, de így készülünk, hogy augusztus 11-e rajt.
Magyarországnak fantasztikus vízi adottságai vannak, több mint 3000 km hajózható vízünk van, mondta Révész Máriusz Tiszabecsen a harmadik vízitúra konferencián. Az aktív Magyarországért felelős államtitkár hozzátette, az ország egy víziturisztikai paradicsom lehetne, ezért fogadta el a kormány nemrég a nemzeti víziturisztikai stratégiát. Klemenc Henriket, a Magyar Vízitúra Szövetség elnökét hallják.
Szakmai előadások ezek, de inkább történetmesélések, régi dolgok, régi tradícióknak a újból bemutatása. Olyan igazi, nagyon-nagyon hardcore, kemény szakmai téma talán nincs is most ezen a konferencián.
Most pedig Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkárt hallják.
A víziturisztikai stratégiában azt a célkitűzést fogalmaztuk meg, hogy a következő 10 év alatt szeretnénk megkétszerezni a vízitúrázók számát Magyarországon. Ma a vízitúrázás, a gyalogtúrázás és a kerékpártúrázás után a harmadik legnépszerűbb túrázási forma. Körülbelül ilyen 7-8% vízitúrázik Magyarországon. Hát ezt szeretnénk 2035-re 15-16%-ra emelni. A komplex fejlesztések az több irányban is komplex kell legyenek, tehát hogy például a vízitúrázásnál és a kerékpártúrázásnál is csak hálózatban szabad gondolkozni, mert hiába fejlesztünk egy pontot, hogyha se felette, se alatta a következőt nem fejlesztjük, akkor nem fog ez működni, tehát útvonalakat kell fejleszteni, nem megállópontokat. És a másik, ami nagyon fontos, hogy amikor egy víziturisztikai megállópontot fejlesztünk, akkor azt nem csak a víziturisztikának fejlesztjük, hanem minden egyes víziturisztikai megállópont az egyben kerékpáros megállópont, jobb esetben akár lovas turisztikai vagy gyalogos megállópont is lehet, tehát a fejlesztéseket úgy kell végrehajtani, hogy egy megállópont az egy komplex fejlesztési pont legyen.
Nagyszabású sportos gyermekprogramra gyűltek össze az alsó tagozatos diákok Kazincbarcikán, ahol immár 8. alkalommal rendezték meg a sportág választónapot. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
Én már 8. éve szervezik a nagy sportágválasztót, különböző formái voltak, amikor csak sportág bemutató volt, és most átértünk arra, hogy egy kicsit több időt szánunk a sportágak kipróbálására is. Az elmúlt évekhez hasonlóan 1000 kisdiák vesz részt, ez azt jelenti, hogy 1-3 osztályos diákok jönnek szervezett formában, körülbelül 6-7 sportágat próbálhatnak ki a gyerekek egy másfél óra alatt, minden sportágra 15 perc jut. Ez tulajdonképpen arra elég, hogy egy kicsi ízelítőt kapjanak az adott sportágnak a szépségeiből, rejtelmeiből, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása ősszel, és minél több gyerek próbálhatja ki a kedvenc sportágát, amit a tévében lát, vagy esetleg amit elmegy szüleivel megnézni meccseket. 12 sportág van per pillanat. Az elmúlt évek hasonlóan, hála Istennek, a sportkörök aktívak, mert érzik, hogy Barcikának van egy küldetése, az pedig az utánpótlás, nevelés. A teljesség igénye nélkül röplabda, íjászat, kézilabda, futball, falmászás, kerékpározás, tenisz, modellezés, ez egy újdonság, és még a kosárlabda is jelen van. Ezek közül választhatnak a gyerekek, kísérőkkel mennek, és az edzők vezetésével alap dolgokat ismerhetnek meg a sportágakban. Sajnos a Covid egy picit megakasztotta a sportolásnak is, azt mondom, a nagyszámú hódolását. A visszajelzések alapján minden szakosztály körülbelül 4-5 fővel bővül. Ezt mondhatjuk, ez a szám elég, de szerintem nem elég. Jobb lenne, ha ezek a kiskorban már elkezdődne az aktív sportolás, és egy napi rendszerességet vinne a gyerekek életében. Ezen dolgozunk, hogy folyamatosan a sportpalettát kínáljuk a gyerekek számára, és hát nem csak ez a kb. 200-250 fő találja meg a helyét, hanem a jelenlévő 1000 mindegyike is valamely sportágat üszesse a következő években.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.